Erős vár a mi Istenünk. Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünkön evangélikus énekeskönyvünk 419-es énekét énekeljük kezdőénekként. 419-es ének. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ma mai Isten tiszteleten a tízes számú liturgiát énekeljük. Evangélikus énekeskönyvünk 62. oldalán található a tízes számú liturgia.
Nagy a mi Úrunk, és igen hatalmas. Bölcsességünknek nincs határa. Fölsegíti az Úr az alázatosokat, és földig alázza a gonoszokat. Gyönyörködik az Úr az őt félőkben, akik kegyelmében reménykednek. Krisztus által a hitben van menetelünk ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk is azzal a reménységgel, hogy részesedünk Isten dicsőségében. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, Te közel vagy hozzám, hogyha alázatos az én szívem. Megbocsátod az én bűneimet, ha megvallom előtted. Ezért kérlek, fordulj felém kegyelmeddel, és vezess számomra a kijelölt úton, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát küldte érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a magasságban Isten. Békesség és jó akarat emellett. Világ bűnét Márány Jézus elvette. Téged áldunk, Atya, Fiú,
Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Urunk, aki abban mutatod meg hatalmadat, hogy olyan nagy az irgalmad, kérlek árazd a kegyelmedet, hogy célegyenest törekedjünk ígéreteid elnyerésére, és részesedjünk örökkévaló ajándékaidban. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassam meg a gyülekezet a mai vasárnapra, a Szent Háromság ünnepe utáni 11. vasárnapra. Oltár előtti felolvasásra elrendelt szent igét, amelyet megírva találunk Lukács evangéliumában, annak a 18. részében, a 9. verstől a következőképpen. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek, a vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szó. Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint Amoz, mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Most pedig magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan innen ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Kedves testvérek, tegnap egy kihívás estéje volt a fiatalok részére. Kis Máté erről számol be néhány szóban, mi is történt.
Először is szeretném azzal kezdeni, hogy köszönöm mindenkinek, aki akár imádságban, vagy akár bármilyen más támogatásban segített abban, hogy ezt a tegnap esti közösségi alkalmat megtarthassuk a fiataloknak. És hát kihívás most itt lenni, mert elég hosszúra sikerült, és egy kicsit fáradtan állok most itt, de nagyon hálás vagyok az Úrnak, mert igaz, hogy egy picit én máshogy gondoltam el ezt a tegnap estét, de az Úr aztán más ajtókat nyitott meg előttünk, és tulajdonképpen 6 csapat nevezett be a kihívások éjszakájára. Ez azt jelenti, hogy 18 fővel és plusz szolgálók voltunk jelen. Mindenki, hála Istennek, tudta teljesíteni a kihívásokat sérülésmentesen. Itt körbe a templom körül mentek körbe fiatalok csapatonként. És egyrészt örülök annak, hogy nem történt nagyobb baleset, hiszen itt sport tevékenységeket csináltak a fiatalok, benne lett volna akár a baleset is. Másrésztről viszont ami nagyon nagy öröm, hogy sok olyan fiatal volt, aki szerintem most hallhatta talán életében először az evangéliumot, hiszen a 6. kihívás az Jézusnak a kihívása volt, méghozzá azzal az igével, hogy jöjjetek én hozzá mindnyájan, akik meg vagytok fáradva, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok néktek. Jó volt látni azt, hogy a fiatalok nem csak a másik 5 kihívást, ahol ők próbáltak valamilyen teljesítményt elérni, fogadták örömmel, hanem a 6. kihívásra is nyitottak voltak. Én szeretném kérni a gyülekezetet, hogy hordozza imádságba ezt a közösséget. Reménység szerint ebből a közösségből majd talán egy ifi mag elindulhat, és kérném a testvérek imádságát, hogy valóban az Isten igéje ki tudja hívni a fiatalokat a bűneikből, új életet tudjon nekik adni, és tudjon egy áldott életet élni az a fiatal, aki erre a hívásra igen tud mondani.
Köszönjük szépen! Isten tiszteletünket az ige hirdetésre készülve a 418-as számú ének eléneklésével folytassuk. 418-as éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét úgy, ahogy írva találjuk János első levelében, annak második fejezetében, az első két versben, a következőképpen. Isten igény, tehát János első leveléből olvasom, a második fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál. Az igaz Jézus Krisztus. Mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért. De nem csak a mieinkért, hanem az egész világ bűneért is. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, amikor még nem létezett bulvár média Magyarországon, akkor is rengeteg hír érkezett tőlünk a világból, hogy befolyásos, gazdag apukáknak, vagy politikus apukáknak a gyerekei miket csinálnak. Terrorizmus, bandaháború, bandagyilkosságok, kábítószerezés. Jött a hír, és persze le is leplezte őket az akkori híradás is, hogy ezek a politikus, gazdag, befolyásos apukák miképpen mentik meg a büntetéstől a gyerekeiket, vagy miképpen használják fel befolyásukat arra, hogy a gyerekek büntetését csökkentsék, a súlyosbítást eltegyék. Természetesen manapság még inkább lehet hallani ilyenről, mert hát a bulvár sajtó bejött Magyarországra. Tehát ezzel azt akartam mondani, hogy egyébként amióta az eszemet tudom és híreket hallok a világból, mindig voltak ilyen hírek, hogy a gazdag, befolyásos apuka miként menti meg a gyerekeit a büntetéstől, a büntetés súlyosságát miként enyhíti. Igényben is hasonlóról van szó, csak nem kirekesztő módon és nem elvtelenül, mert ezek az apukák alapvetően köztörvényes bűnözőket mentettek ki a büntetésük terhe súlya alól. Itt azonban nem kirekesztő módon és nem elvtelenül, úgy ahogy János apostol levelében itt olvashatjuk közvetlenül a felolvasott igeszakasz elől, mert hisz a Szentírás tagolása, én most a második fejezet, ez csak a könnyebb tanulmányozhatóság értetőség kedvéért van így osztva. Egyébként ez egy egybefüggő üzenet Isten szent lelke által a Jánostól. És hát a felolvasott igeszakasz előtt látjuk, hogy az Úr gyermekeinek világosságban kell járnia. Az Úr gyermekei nem a sötétségben járnak, Isten világosságra hívja őket, és hirdeti a bűnöknek a bocsánatát. Tehát itt világosan leírja János apostol, hogy miképpen tapasztalhatjuk meg a világosságot, és hogyan tapasztalható meg a bűn, és aztán a bűnbocsánat is. 10. versben olvassuk ezt. Ezért írom nektek, ne vétkezzetek. Az ember egyébként világosságban járhat, az Isten megadja a bűn látását és a bűn bocsánatot, ezért azt mondja János, ne vétkezzetek. Mert egyébként ez valóban kívánatos is lenne. Az lenne kívánatos az ember számára, a hívő ember számára, az Isten gyermeke számára, hogy bűn ne legyen az ember életében. Az Úr megváltotja vagy, akkor ne legyen az életedben bűn. Csak hát az a baj, hogy ez a kívánatos cél, ez a harmonikus és kiegyensúlyozott élet, ez nem létezik. Mégpedig azért nem létezik, mert nem csak az Isten hat erre a világra, hanem az Istennek az ellensége is, és az Isten ellensége pedig mindent kihasznál annak érdekében, hogy az embert eltávolítsa ettől a harmonikus élettől, még a megváltottak számára is adja a különböző lehetőséget, utakat, felkínálja a lehetőséget arra, hogy az Isten akaratával ezzel a harmonikus és csodálatos élettel szembe haladjon. Amikor az elhívottakat is szeretné eltéríteni, akkor azért már az ember gondolata megáll egy pillanatra. Micsoda? Tehát ha az Isten engem megváltott, ha az Isten engem újjászült még akkor is ott van a sátán kísértésének a lehetősége, tehát még akkor is megragadhat engem, akkor is elvonhat tőle. Hát bizony elvon, mert a sátánnak az a célja, hogy még a elhívottakat is eltérítse. És rengeteg eszköze van ehhez, rengeteg eszközzel próbálja az Istennel való szoros kapcsolatot, az Istenben való létet lenullázni, megsemmisíteni, megakadályozni. Rengeteg praktikája van, de megdöbbentő találkoznom ezzel konferenciákon voltam. Az elmúlt héten, mint hogy hirdettem is, hogy nem leszek itthon, mert hogy megyek kétféle konferenciára is. Az egyik konferencián újra és újra előjön a mentálhigiénné leple alá bújtatott, az Istennel való szembesülés kikerülésének lehetősége. Lehet, hogy bonyolult volt ez a mondat. A lényeg az, hogy úgy gondolják emberek, és ezt egyébként a keresztények felé hirdetik, hogy a mentálhigiénné lelki gondozása az alapvetően az Istennel való kapcsolatban rendez téged. És olyan megdöbbentő tapasztalni, hogy kikerüli a lényeget. Kikerüli azt a lényeget egyébként, amely megadja az életünknek az értelmét, amely megadja a lehetőségét annak, hogy valóban az embernek bűnbocsánat legyen. És amikor most ezen a konferencián egyébként nem lelkész emberek, de lelkészeket vezettek ezen a mentálhigiénés úton, hogy az merült föl benne, hogy oda kellene ezért az ember elé állni, és megkérdezni tőle, hogy egyébként milyen jogosítványod van erre? Mert hogy egyébként itt az Istentől elhívott, az Isten által fölhatalmazott, az Isten által kiküldött emberekről van szó. Milyen jogosítványod van neked ehhez, hogy te azt mondod, hogy én most vezetem ezeket az embereket valami felé. Tehát ahhoz hasonlít, hogy beülünk a repülőbe, jön a pilóta, és akkor odállok a pilóta, azt mondja neki, hogy jó napot kívánok, legyen kedves, mutassa már meg a jogosítványát. És akkor ez a pilóta mutat nekem egy tehergékocsi jogosítványt, vagy nehéz pótkocsit is vihet, vagy azt mondja, hogy van egyébként egy autóbuszvezető jogosítványa, és egyébként 50 embert is szállíthat egyszerre. Mondom, oké, de repülőn ülünk. Tehát van-e repülői jogosítvány? Tehát tud-e vezetni repülőt? És azt mondja, hogy hát nincs ilyen neki, akkor oké, rendben van, nagyon rendes ember, üljön be a sorba, és aztán várjunk egy olyan embert, aki majd tudja a repülőt is vezetni. Persze nem mondtam el ennek az embernek, csak úgy megfogalmazott bennem, hogy veszik a bátorságot ahhoz, hogy az Isten ismeret nélkül, az Isten mélység, Istennel kapcsolat mélységének ismerete nélkül embereket tanácsoljanak az Isten felé vezető úton. Tehát Isten elhívott szolgái végig beteszik a nyakukat ebbe az igába, és engedik, hogy mindenféle emberi praktikával, mindenféle egyébként bölcs gondolatok ezek, tehát valahogy szembesíteni akarják önmagukkal az embereket, hogy aztán majd eljussanak valahová. Csak hát az a probléma, hogy kimarad belőle az Isten maga. Kimarad az Istennel a kapcsolatnak a miensége, formája, hogy hogyan adta azt az Úr elénk Szentírásban. Tehát a sátán csábít, vonz, még akár a világosság angyalának is mutatja magát, még akár bibliai igékkel, bibliai tanításokat is felhasznál arra, hogy embereket elbuktasson. János által a Szentlélek tudatja velünk, nagyon fontos dolog, minden úrvacsorai Isten tiszteleten elhangzik itt a mi gyülekezetünkben is, de elvileg minden evangélikus liturgiában. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Emlékeznek a testvérek erre a passzusra? Mindig a gyónó kérdések előtt elhangzik, hogy ha azt gondolnád, hogy nincs bűn benned, akkor önmagadat csalod meg. De egyébként az Istennek óriási kegyelme kiárad feléd, mert azt mondja, hogy aki a bűnt megvallja, annak azt megbocsátja. Tehát akkor most menjünk afelé, hogy bűnösnek látod magad. És ez nem azt jelenti, hogy Isten el akar téged taposni, be akar gyűrni a földbe, hanem éppen kínálja a megoldás lehetőségét, de ahhoz egyébként látnod kell, hogy ha magadat igaznak, ha magadat büntelennek mondod, ha magad életét úgy rendezetnek mondod, akkor az Isten se tud kezdeni veled semmit sem. Tehát lásd be. És János egyébként erről beszél a felolvasott ige szakaszunk előtt, hogy hát bizony az ember életében ott van a bűn, az ember nem tudja úgy végigélni az életét, hogy az Istennel való szembenállása, az Úrnak való engedetlensége ne jelenne meg. Tragédia, hogy így van ez, de sajnos ezzel kell együtt élnünk, hogy ebben a világban az ördög, a kísértő, a sátán cibálja az életünket és próbálja széthúzni, és ekkor hangzik el az, hogy a gyerekeim, ezért írom nektek, ne védkezzetek. És persze az ember akkor azt mondja, hogy hát nem tudunk nem védkezni, tehát nem tudjuk megélni a benned való életet. És aztán persze nyilván nagyon jó olvasni ezt az igét, hogy folytatja. Védkezni fogsz, de van pártfogót. És a pártfogó az egy nagyon jó lehetőség számunkra. A pártfogó az, aki egyébként a pártodat fogja. Akkor, amikor bajba kerülsz, akkor odáll melléd, és azt mondja, hogy egyébként én erről vallást teszek. És valóban az ige erről beszél, a Szentírás erről beszél, hogy ha ti vallást tesztek az emberek előtt rólam, akkor majd én is vallást teszek rólad az Isten előtt, a mennyei atyám előtt. És olyan jó, hogy nem vallomást tesz rólunk, mert ha vallomást tenne rólunk, akkor felsorolná azt egyébként, hogy ki ez az ember, milyen cselekedetei voltak, mit rontott el, mi az, ami életében szemben áll Isten rendjével, de Jézus nem azt mondja, hogy majd én vallomást teszek a bíróságon, és akkor én elmondok mindent őszintén rólatok, hanem azt mondja, hogy én vallást teszek róla. Szóval a vallást teszek róla, az azt jelenti, hogy Jézus elmondja, hogy ez az az ember, aki egy alávaló bűnös gazember, rengeteg mindent elkövetett, de elfogadta az én kegyelmemet, és én most vallást teszek mennyei atyám erről az emberről, hogy egyébként ő az én megváltottam az ő életét, kifizettem érte azt, ami egyébként őt terhelni. És így Isten előtt ez a vallástétel megadja az ember számára az örök életnek a lehetőségét, az Isten előtt való megállás lehetőségét. Mondhatjuk azt, úgy, mint ahogy a bevezetőben mondtam, azok a gazdag, befolyásos apukák maguk mögé nyomják a gyerekeiket, és igaz, hogy kábítószeres volt, igaz, hogy benne volt a terrorizmusban, és igaz, hogy benne volt a bandaháború, hogy gyilkolt is, de magam mögé tanul, és akkor engem, az én tekintélyemet, az én pénzemet lássátok. Ez az elvtelen, de Jézus Krisztus azt mondja, én az életemet adtam ezért, és én most magam mögé tolom. És Györfi Mihály így kerül Jézus Krisztus mögé, és amikor Isten előtt elmegyünk, akkor Jézus itt van előttem, és akkor én meg így mögötte besasszézok az örökké valóságba, mert egyébként nem érdemelném meg. De mert Jézus Krisztus értem ezt megtette, az ő váltságáért be tudok menni a mennyek országába. Nem azért, mert megérdemelni, hanem azért, mert ő az én pártfogóm. Ő az, aki rólam bizonyságot tesz. Ő az, aki az én megváltásomat a mennyei atya előtt világossá teszi. Mert neki ez joga van. Ő engesztelő áldozatot mutatott be. Olyan jó látni, vagy olvasni ebben az igében, hogy az ő engesztelő áldozata, a tökéletes áldozat, ami bűneinkért megtörtént. Engesztelő áldozat, amikor az Isten ki van engesztelve az én bűnterheimmel szemben. És olyan jó ezt is látni, hogy ezt nem én csináltam. Nem én engeszteltem ki az Istent, pedig ez lenne a logikus. Meg is döbbent egyébként bennünket, amikor ezzel szembesülünk, hogy az Isten, aki a vele szemben álló embert, aki egyébként fölrúgta a vele való kapcsolatot, az ő rendjét, azt, hogy majd tőle tudja meg az ember, hogy mi a jó és mi a rossz, azt mondja, hogy na majd én ezt megmondom, mi a jó és mi a rossz. Szemben áll az Istennel, megsérti az Istent, ahhoz hasonlítottam egyszer a diákok előtt, és a testvéreknek is mondtam, ez egy nagyon szemléletes, amikor megsüti az anyuka a születésnapi tortát, és odatolja a gyereke, és azt mondja, hogy gyermekem, az Úr áldjon meg téged a születésnapod alkalmát, ezt készítettem neked, és az anyuka várja, hogy a gyerek elolvadjon a torta láttán, erre a gyerek fogja, és akkor így belecsap közepébe. És akkor az anyuka megrette, hogy a szívemet beleraktam, neked készítettem, azt gondoltam, hogy ezzel neked örömet okozok, és te meg belecsapsz. Valahogy így van az, hogy az Isten elkészítette nekünk ezt a világot, és az ember pedig így belecsapott, és azt mondta, hogy nem érdekel. Én másképpen gondolom el, és másképpen fogok kérni. Most az Isten ezen nem sértődött meg, mint egyébként, hogyha emberi anyukák, vagy akár ne az asszonyokat tegyük negatív helyzetben, hanem akár az apukák is, ezen rettenetesen fölháborodnának, büdös kölök, mit csinál, amit neki készítettünk, azt ő semmibe veszi, és akkor várjuk, hogy na majd bocsánatot kérjen érte, és akkor esetleg majd valahogy rendezzük ezt a torta kérdést. Nem ez történik az Isten országában, hanem az Isten azt az embert, aki vele szemben áll, annak az embernek a bűnterhét maga fizeti ki. Maga engeszteli meg önmagát az ő fián keresztül. Olyan megdöbbentő ezzel szembesülni. Az Istennek úgy tetszett, hogy az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban megbéküljön ezzel a világgal, de nem, ne tegyünk ilyen óriási távlatot magunk elé, hanem gondoljuk azt, hogy az Isten úgy döntött, hogy az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban megbékül velem. Értem készítette ezt az engesztelő ajándékot. És így Jézus Krisztusban az ő megváltó munkájában nekem örök életem lehet. És olyan megdöbbentő, hogy az ember semmibe veszi a teremtőjét. És ahelyett, hogy az ember készülne valamilyen rendezési folyamatra, készülne rendezni ezt a dolgot, ahelyett az Isten lép valamit, de még ez sem elég az embernek, ezt is elutasítja, és azt mondja, hogy nem érdekel, hagyjál békén vele. Pedig Jézus meghalt helyetted, hogy neked utad legyen az Úrhoz, neked utad legyen az Atyához. Tökéletes ajándék, tökéletes engesztelő ajándékot készített az Isten számodra. Sokan felbuzdulva, hogy ismerik az engesztelő áldozatot, hirdetik a békességet. És sok helyen, gyülekezetekben, egyházakban is hirdetik, hogy békesség, békesség. Isten elküldte a fiát, meghalt értünk. Isten lerendezte a bűneinket. Csak egy apró momentumot felejtenek el azok, akik ezt így gondolják, hogy nekem ezt el kell fogadnom. Ha én nem fogadom el az Isten kiengesztelő ajándékát, akkor egyébként a világ számára tényleg valóság. És hogyha most felsoroljuk a világ nagy gazembereit, akik ártottak a világnak, és rengeteg ember pusztulását okoztak, és lehet sorolni most itt, mint tudom én, Hitlert, meg Sztálint, meg azokat, akik táborokat hoztak létre, hogy szisztematikusan öljenek meg embereket, akár Srebrenicában, vagy akárhol. Tehát ezek a gazemberek is ott vannak ez alatt, a kegyelem alatt. Tehát Sztálin is, ha az élete utolsó pillanatában azt mondta, hogy uram, én megöltem, mit tudom én, 20 millió embert, vagy lehet, hogy többet, 120 milliót, megöltem 120 millió embert, de én most már látom, hogy te vagy az én életemnek a megváltója, elvileg megtörténhet. Mert mindenki számára el van készítve. Az egész, ahogy olvasok ebben az igében, nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is meghalt az Úr Jézus Krisztus. Tehát bárki, aki itt van, elfogadhatja, de el kell fogadni. És itt van benne a csavar. És itt van benne a nehézség, mert tudnélik ahhoz, hogy elfogad az Isten engesztelő ajándékát, meg kell, hogy történjen az életedben az, amire egyébként a Galata levélben Pál apostol beszél, ott teszi világossá ez, de egyébként Jézus maga is említést tesz erről, hogy neked ugyanúgy meg kell halnod a kereszten, mint hogy Jézus Krisztus meghalt. Tehát az óemberedet föl kell függesztened a keresztet. Tehát nem lehet úgy vidámkodva bemenni az Isten országába. Tehát nem, ahogy hirdetik is, hogy oké, Jézus meghalt a világért, semmi baj testvérek, akkor oké, itt van Jézus köztünk, akkor adjuk oda az egész összes bűnünket az Úr Jézus Krisztus, és akkor minden rendben van, Isten már akkor megbékélt velünk. És egyébként sokan elhiszik, és mennek tovább és haladnak. Ezen a konferencián volt egy svéd nő, svéd asszonytestvér, aki folyamatosan azt mondta, hogy hát hív segítségre az Isten szent lelked, és akkor az Isten szent lelke majd neked békességet ad meg minden rendben lesz. És akkor, hogyha most itt várjuk, akkor itt lesz az Isten szent lelke. És úgy bekiáltottam neki, hogy de hát asszonyom, hát ez nem így működik, hogyha majd mi most ezt kérjük, akkor az eljön. Hanem itt arról van szó, amiről Jézus beszél, hogy ha magadat föl nem teszed a keresztet bűneiddel együtt, ha az óemberedet meg nem öldökölöd, akkor nem lesz újjászületés az életedben, akkor nem történik meg az, amit egyébként Jézus, az Úr Jézus Krisztus váltságában elhozott erre a világra. És nem hangzott el Jézus váltsága, nem hangzott el az, hogy Jézus mit tett, hanem hát hívjuk segítségül a Szentlélek munkáját, és akkor próbált szugerálni bennünket a széles mosolyával, meg a vidám gesztusaival, hogy egyébként akkor örüljünk, mert hát itt van a Szentlélek. És nem veszi figyelembe azt, amiről egyébként beszél a Szentírás, hogy magadat ugyanarra keresztre föl kell függesztened, és ahogy Jézus mondta, vedd föl a keresztedet. Naponta Tamás erről tartott a Biblia órán egy hosszú elemzést, hogy mit jelent az, hogy fölvenni a keresztet, és valóban erről van szó, hogy ha nem veszi föl a keresztjét, ami azt jelenti, hogy ha nem függesztem föl az óemberemet a keresztre, ha nem öldöklöm meg, ha nem engedem halálba az óemberemet, akkor az Isten nem tudja az új életet odaadni az én életembe, amely egyébként már majd ott Jézus Krisztus mögött besasszézik, mert egyébként nem tud bűntelenül élni ebben a világban, újra bűnbe fog esni, de, és itt jön a megoldás, hogy de van pártfogónk. Az Úr Jézus Krisztus, aki tökéletesen gesztelő ajándék. Az lenne tökéletes dolog, ha nem vétkeznénk, de sajnos ez nem történt meg az ember életében. Viszont, hogy ne vétkezz, annak a vágya benne legyen az ember szívében, az viszont ott kell, hogy legyen. Tehát legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei atyátok tökéletes. Igen, Uram, én azt szeretnék lenni, de következő pillanatban elbukok, de egyébként ott van a szívemben, hogy nekem tökéletesnek kellene, mint a mennyei atyám, ezért mondom, hogy bocsáss meg, Uram, megint elbuktam, erősíts meg, hogy még egyszer ebben-e, és akkor utána majd másba, de hát így botladozva eljutunk végül is a mennyek országáig. És ez valahogy ahhoz hasonlít, hogy fölteszi a lécet az olyan 5 méter magasra, amit semmiképpen se tudunk átugrani. De azt mondja az Isten, hogy szaladj neki úgy, mintha át tudnád ugrani. Tehát ne vétkezz. És akkor az ember neki szólt, hogy igen, nem vétkezek, és szalad az 5 méter magas lécnek. És akkor elrugaszkodik, persze, mondjuk én tudok ugrani, vagy 80 centit, de még annyit se. De hol van az 5 méter? Csak hát az Isten akkor jön, az Úr Jézus Krisztus alánk nyúl, felekünk alá, és áttesz az 5 méteren. És átjut az ember. De ha én úgy futok neki, hogy hát 5, úgysem megy ez, meg hát nem, úgyis vétkezik az embernek, bűnös meg egyébek, akkor nem fog átmenni. Az Isten azért mondta ebben az igében, és gyermekeim, ezért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Hát ez legyen kódolva a gondolatotokból, hogy az Isten akaratával szemben ne haladjál. De ott van a megoldás. Ha mégis vétkezni, akkor viszont ne esz kétségbe, nem oda szökből lefekszek az 5 méteres léc alá, aztán minden vesző van, hanem menj neki az 5 méteres lécnek, és majd észreveszed, hogy én meg a feneked alá nyúltam, és megemeltelek. Tehát a kereszt felvétele, az ember halálba adása, a te életednek a megoldása, és egyébként az egyházainknak a életének a megoldása is. Mert sajnos ezt nem akarja az evangélikus egyházunk sem hirdetni, meg nem akarja a református, meg a többi sem, hanem úgy szeretné, hogy az embereket szépen, nyugodtan, kellemes közérzettel úgy beterelgetni valahová. Csak hát nem megy. Itt mondja egyébként most János is, de egyébként Pál is a Galata levélben nyilvánvalóan elmegy, de maga Jézus is ezt mondta. Igyekezzetek bemenni. Nem könnyű, szoros az a kapu. Nem egyszerű dolog rajta átmenni. De biztatlak bennetek, hogy menjetek, és ne csak úgy immel álmal, mert sokan vannak, akik immel álmal ott a szoros kapu előtt toporognak, és filozofálgatnak, meg teologizálgatnak a szoros kapuról, meg a túllévő életről, de nem jutnak be, mert nem halálfélelembe érkeznek oda. És valóban azt látjuk, hogy Isten mindent elvégzett, engesztelő áldozatot adott az életünkre. Mondják azok, akik egyébként a teológia tudományában nagyon mélyen búvárkodnak, hogy az engesztelő áldozat egyébként azzal is lehet még csak, mert az is benne van, hogy gyógyítunk. És akkor Ézsaiás 53-at előhozhatjuk, hogy az ő sebei árán gyógyultunk meg. Tehát alapvetően tényleg erről van szó, hogy Isten bennünket az üdvösségre hív, örök életet ad, de gyógyít is, mert rengeteg sebünk van. Egyrészt egymásnak is okozunk sebeket, másrészt magunknak is okozunk sebeket, és Jézus Krisztus ezzel az engesztelő áldozatával együtt gyógyító áldozatot is adott, amellyel a földi életünk során elviselhetővé, megélhetővé teszi az életünket, ezért nem robban szét a házasságunk, ezért nem megy tönkre a gyereknevelésünk, ezért nem megy tönkre a gyülekezeti életünk, mert egyébként gyógyítgat az Isten, és begyógyítja azokat a sebeket, amelyeket önmagunknak, meg egymásnak is okozunk. Tehát Isten szeretné az egyházakat lépésről lépésre vezetni. Az első lépés az, hogy az ember meglássa az elveszett voltát, azt, hogy Isten ennek ellenére megbékült a világgal, de a másik lépést is látni kell, hogy egyébként azt az én életemre nézve érvényessé kell tenni. Magyarul engedni, hogy Isten megítéljen, és engedni, hogy Isten az ítélet hirdetéskor kimondja, halál a te jutalmad. És engedni, hogy az új ember fönt legyen a kereszten, és az új ember pedig nekiinduljon az életnek azzal a céllal, hogy nem vétkezem, azzal a céllal, hogy szent leszek, mint amíg mennyei atyám szent, és ha elbuktam, akkor tudjam, és ezért írta János ezt, a Szentlélek ezért íratta vele, hogy tudjam, ha el is buktam, van megváltóm, aki egyébként segít. És nincs olyan élethelyzet, amiben reménytelen lennék. A legmélyebb gödörből is Jézus Krisztus kihozza. Nincs még egy ilyen ilyen Isten kép a világban. Nincs még egy ilyen vallás, aki ezt mondaná. Hogy benne vagy a mély gödörbe, ott vagy a bűneidnek a fertőjében, és azt mondaná, hogy az Isten lehajol és kihúz ebből. Ott vagy, hát Allah akarta, benne vagy a gödörben, hát Allah ezt akarta, hogy kell pusztulnod. Mindenben, hát ilyen kazak születtél, hát mit kell élned? Hát én meg ilyenre születtem, mit kell élnem? Nincs olyan Isten, aki azt mondja, hogy én a pokol mélyére is lemegyek érted, és kihúzlak onnan a bűneid fertőjéből, hogy megtisztítsalak, és az üdvösségre eljutassalak. Ez a mi Istenünk. Ezt kínálja nekünk, és Jánoson keresztül ezen a vasárnapon ezt szerette volna elmondani. Ne vétkezzetek, ha pedig vétkezik valaki, van pártfogunk az Atyánál. Az igaz Jézus Krisztus. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy te nem kímélted magadat. Bocsáss meg, hogy mi olyan sokszor szeretnénk kímélni az életünket. Szeretnénk olyan képet mutatni magunkról, ami szép, meg ami kívánatos. De köszönjük, hogy te mindent megtettél azért, hogy a képmutatást levethessük, és őszintén odaállhassunk eléd bűneinkkel, mert te vagy az engesztelő áldozat bűneink bocsánata. Hálás a szívem, Uram, hogy ilyen életet élhetünk te benned. Te ismersz mindannyiunkat. Egyenként tudod, hogy mi az életünknek a nyomora. Te tudod, hogy milyen mély gödörben vagyunk egyen-egyenként. Köszönjük, Urunk, hogy te ígérted, lehajolsz hozzánk, kiemelsz, megtisztítasz, megformálsz. Új erőt adsz, fölhatalmazol, és kiküldesz a te szolgálatodban. Így áld meg bennünket, Urunk, egyenként, de mint gyülekezeti közösséget is. Add meg, hogy a kísértő, még ha világosság angyalába öltözik is, angyalának öltözik is, ne tudja megtéveszteni. Adj nékünk, Urunk, tőled függést, hozzád fordulást. Áld meg bennünket, Urunk, a jelenléteddel, közelségeddel. Földi életünk során hadd tapasztalhassuk meg jelenlétedet, és ott a mennyek országának kapujában valóban hadd tudjunk a te védelmed alatt, a te pártfogásod alatt bejutni a mennyek országába. Köszönjük, Urunk, hogy elkészítetted a helyeket. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Első vasárnap lesz úrvacsorai, közösségben leszünk az Úrral egymással, mindenkit szeretettel hívunk úrvacsorai közösségbe, hogy együtt mondhassuk el, hogy bűnösök vagyunk és szükségünk van a te megváltásodra. És ki tudjuk mondani azt, hogy te vagy az egyedüli megoldás az életünk számára. Persze nem csak az úrvacsorában, de az úrvacsora liturgiában ez benne, amit az előbb is említettem. Hirdetem a testvéreknek, hogy csendes hetek lehetősége itt áll előttünk, hetei itt állnak előttünk lehetőségek, női hetek, férfi hetek, a két havi hírlevélben, amit az Isten tisztelet végén elvihetnek a testvérek, abban benne vannak a közeli heteink. Ha valaki nem tud följelentkezni rá, online módon segítünk neki, de mindenképpen jó, hogyha férfi hétre, női hétre, házaspári hétre, bibliatanulmányozó hétre el tudnak jutni testvérek. Jövő évre nézve testvérek elé helyezem, mert nagyon fontos csendes hétnek tartom, ami eddig nem volt, és most Biatorbágyon, hogy voltam a mert az első konferencia az a biatorbágyi szolgálóknak a konferenciája volt, a másik pedig az evangélikus egyházunk lelkész konferenciája. Ugye a torbágyi hetek között egy új hét is megjelenik, ez pedig testvérek közül keveseknek szól, lelki pásztorok csendes hetét szervezik. Nagyon fontos lenne, hogy a lelki pásztorok csendes héten egymás között az Úr előtt tudjanak épülni, imádkozzanak a testvérek azért, hogy ez megvalósulhasson, és ha megvalósul, akkor sokak eljuthassanak oda, hogy akire sok bízatik, az akkor valóban sokról tudjon számot adni, és sokak felé tudják az evangéliumot továbbadni. De természetesen addig lesznek női hetek, férfi hetek, amikre lehet jelentkezni. Fontos információ, hogy lassan érkeznek az önkénteseink. Úgy néz ki, hogy ugyanazon a héten érkezik az amerikai önkéntesünk is, mint a dán önkéntes házaspár. Tehát nem a következő, hanem azután következő héten. Az amerikai önkéntesünk 9-én érkezik, a dánoknak a pontos érkezése még nincs meg, csak mondták, hogy azon a héten fognak érkezni. Még egyszer hirdetem a testvéreknek, akiknek van lehetősége, azok jelezzék, hogy az amerikai leányt, Anasztáziát esetleg egy 10 hónapos időszakra, vagy rövidebb időszakra tudják fogadni. Mindenképpen fontos, hogy hordozzuk őket is imádságos szeretettel, mert hisz nyilván át fognak élni egy kultúrsokkot, amikor közénk érnek. Több rétegben is talán, mert egyrészt a mi gyülekezeti életünk nem feltétlenül olyan, mint amit ők tapasztaltak ott odakint az ő gyülekezetükben, tehát az Isten való kapcsolatunk talán más színű. Másrészt pedig hát Amerikából eljön Európába is, nagy kultúrsok, hát nem beszél arra, hogy nyílt telek és görög szállás még rátesz egy lapáttal, hogy segítsük őket abban, hogy könnyen vegyék az akadályt. Tamásék segítségével egy nyelvkurzust próbálunk tartani nekik, hogy mert mindig óriási probléma, nyilván megérkezik és nem érti a nyelvet, közben jó lenne kommunikálni emberekkel. Tehát próbálunk egy ilyen nyelvkurzust adni nekik, ami persze biztos nem fogják megtanulni a magyar nyelvet egy hét alatt, de valameddig eljutnak. Legyünk befogadók, szeretetteljesek velük, hogy áthidaljuk ezeket a sok hatásokat. Imádság levelet hirdetem még, a hírlevelünk hátulján. Itt vannak a testvérek, akik kérték az imádkozást. Grexáné testvérünk, aki műtét után van. János bácsi, hazajött már? Itt. Jól van egyébként? János bácsinak is műtötték a lábát, Marika néni meg ott van, egyébként rászorulva valakinek a segítésé, ugye nem könnyű helyzetben voltak ők, de alapvetően reménységünk az, hogy az Úr megerősít őket, mind fizikailag, testi értelme, mind pedig lelkileg. Többiek is, akik a listán vannak, azt kérték, hogy hordozzuk imádságban őket, legyenek itt a testvérek előtt az ő életük. Judit lányom telefonált, hogy ő is a szülés határán van, mint ahogy Erika is. Őket is hordozzuk az Úr előtt, hogy a jövő hétre vannak kiírva, ugye, Erika? Jövő hétre vannak kiírva, hogy a szülésnek a nagy öröme és terheltsége az valóban elhordozható legyen, és a gyereknek a felsírása az adja meg azt az örömet, hogy a fájdalom elmúlik az életükből. És azok még, akik egyéb kérdésekkel, meg imádságkérésekkel vannak, kérem, hogy keressék meg akár Katát, vagy Vajkot, és akkor az imádság listán ott lehet a nevük. Köszönöm azoknak én is, akik a tegnapi kihívás estéjét szervezték, vagy napját. Fiatalok között reménységünk, hogy azok, akik a különböző fizikai kihívásokban jelen voltak, azok valóban az Úr hívását, kihívását is meghallják, és segítségül lehetünk számukra abban, ami ebben a mai évben is megvolt, hogy odaállhassanak majd az elé az Istené, aki egyébként őket meg szeretné igazítani. Hát ezek az imádságtémák, programok, lehetőségek vannak előttünk, legyünk együtt az Úr előtt ebben. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Már még így, mikor lehajtottam a fejemet, eszembe jutott, hogy tegnap a 40. érettségi találkozón voltam, és testvéreknek beszámoltam 20 évvel ezelőtt, aki emlékszik rá, hogy az a fiatalember, aki az osztályunkban a legtutyi-mutyibb fiú volt, aki úgy mindent úgy kicsit fordítva csinált, hogy 2000 hektáros gazdálkodó lett, és mit, több 100 millió forint fölött rendelkezett. Hát most eltelt 20 év, ugyanez a fiatalember most hajléktalan kategóriába került. Hát a 2430 hektárt elveszítette, elcsalták, kicsalták tőlem, stb. Óriási kereszt metszetet ad arra nézve, hogy az ember hogy éli az életét. És akkor mondtam neki, hogy Dani, többet reggeliztél le akkor, amikor 2430 hektárod volt, mint most ma reggel. Aztán mondta, hogy ma reggel nem reggelizett, de egyébként nem eszik többet reggelire, mint amikor 2400. Persze azt mondtam neki, hogy 2000 hektár, és kijavított, hogy 2430 hektáron volt. Igazadom, ez a 430 hektár is borzasztó terület, én meg elnagyoltam. Szomorú látni, hogy ha valaki ebben bízik, akkor micsoda hullám hegyeket és hullám völgyeket tapasztalhat meg. Nem veszítette el azért a reménységét, mivel tudta, hogy lelkész vagyok, akkor ugye az Isten felé is mutatott egy-két mondattal, hogy van reménysége az Úrban. És az pozitív volt, hogy amikor a bemutatkozáson azért nyilván elmondtam, hogy lelkész vagyok, és hogy hát az életem az hogyan kanyarodott itt a különböző vargabetűkön keresztül. Nem hengereltem le őket egy evangelizációval a rövid bemutatkozásban, de vacsora után jó volt, hogy leültünk ott egy asztán, és akkor mondták, de akkor mondd már előbb, hogy mi is történt akkor ott abban a fordulatban. És nagyon érdekelte őket, és mondták, hogy egyébként én is szoktam járni, meg én is voltam már, meg húzogatták, és hát elrejtettem a hangsúlyt, amit a mai ígében is hallottunk, hogy oké, hogy voltál itt, meg jártál itt, meg jársz oda, de hogy egyébként az életedben megtörténhet-e az a értelem, megújulás, ami a legfontosabb, és mellettem ült egyébként a legjobb sportoló fiatalember, aki aranyérmeket gyűjtött, gerelyhajítás, súlydobás, országos szintű versenyző volt, és mondja mellettem, hogy Misi, az a helyzet, hogy alkoholista lettem. Mondom, látom rajtad. Ezen meg megdöbbent, hogy felnevetett. Na mondom, van segítség szabadulásra. Úgyhogy voltak lelki beszélgetési lehetőség is ezen. Úgy meg voltak öregedve, nem tudom, hogy mi történt. Ez a 40 évvel ezelőtti énjük úgy kicsit megráncosod. Úgyhogy némelyiket egyébként úgy lelki szemeim előtt ki kellett vasalni a ráncaikat, meg a bajuszszakát levenni, hogy megismerjem, kiről van szó. Nem volt egyszerű, néhány embert nem ismertem meg. Ezt csak úgy gondoltam, hogy elmondom, hogy milyen benyomások értek a tegnapi napon. Az egyébként nagyon nagy pozitívum volt. Arra gondoltam, hogy egyébként egy nagy dorbézolásba fog áthajlani a dolog. És akkor már gondoltam, és akkor majd előbb jövök el, de nem. Pedig ezek iszákos emberek voltak, tehát a ifjúkorukban is szerettek ilyen mulatozni, meg egyébként, és most nem volt mulatozás, hanem ilyen beszélgetésbe ment át a dolog. Hát köszönöm, hogyha valaki oda gondolt erre az útra, meg hát lehet ezeket a fiúkat is akár ismeretlenül is hirdetni. Sikerült néhányokat kikérdezni a szociális főprogrammal kapcsolatban, és hogy milyen új technológiák vannak, és merre felé lehet haladni. Mert hát ezek mezőgazdászok voltak, mint ahogy én növénytermesztő és állattenyésztő végzettséget szereztem akkor. Isten tiszteletünket folytassuk az 577-es számú énekünk eléneklésével, annak első versét énekeljük a befejező oltári szolgálatban. Thank you. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei atyánk, tarts meg bennünket abban a hitben, Urunk, amit fiadban, az Úr Jézus Krisztusban adtál számunkra. És kérünk azokért is, akik még életükben nem tapasztalhatták meg az életújító hitet, te adj a szívükbe, tőled jövőt, Urunk, azt a békességet, amely minden ember értelmet felülhalad, ami emberi ésszel fölfoghatatlan, emberi ésszel érthetetlen. Köszönjük, Urunk, hogy ez a kegyelem mégis az életünkben megjelenhet. Azt add meg nékünk, Urunk, hogy ne legyen közöttünk olyan ember, aki ezt a kegyelmet ne kívánná, ne akarná ebben a kegyelemben megfürödni, ne akarná, hogy az élete ez alatt a kegyelem alatt lehessen. Add meg, Urunk, hogy szívünkben lehessen az a bizonyosság, hogy Te vagy az életünk Ura, és ezt a bizonyosságot tovább tudjuk adni azok számára, akik várják az Isten fiaknak a megjelenését. Köszönjük, Urunk, hogy így építed a mi gyülekezetünket is. Köszönöm néked, hogy sokan vannak, akik hajlandóak szolgálni, a Te akaratodban járni, bizonyságot tenni rólad. Köszönöm, Uram, hogy így folyhatott a tegnapi kihívás napja is. Áld meg azokat a fiatalokat, akik részt vehettek ezen. Te mozdítsd a szívükben, Urunk, az igédet. Add meg, hogy ne térjen hozzád vissza, anélkül, hogy el ne végezné a munkáját az ő életükben. Dicsőítsd meg magadat, Urunk, a gyülekezetünk különböző szolgálataiban. Add meg, hogy kis csoportok, akik összejönnek a Te nevedben, valóban tőled vehessék az igét, benned erősödhessenek, Téged dicsérhessen az életük, szolgálatuk. Áld meg bennünket, Urunk, ebben a gyülekezeti közösségben, hogy a Te testednek tagjaiként élhessük életünket a Te dicsőségedre. Te így kérünk, Urunk, egyházunkért, gyülekezeteinkért, lelkészeinkért, presbiterekért, felügyelőkért, de esperesekért, püspökökért, különböző helyzetben felelősséget vállaló emberekért. Add meg, Uram, hogy a Te akaratodat ismerhessék, beállhassanak a Te kegyelmedbe. Add meg, Urunk, hogy mindenkinek legyen indulása önmagát föladni, hogy ott fönn lehessen a kereszten mindenkinek az óembere. Így szabadítsd és úgy is durunk a Te népedet egyházunkban, de kérünk a különböző keresztény felekezetekért, gyülekezetekért is, hogy kiki, aki ott megváltónak tart, aki beilleszkedett a Te testedbe, valóban egyek lehessünk és szolgálhassunk Te néked a Te dicsőségedre. Hálás a szívem, Uram, hogy sok felé és sokféle módon mutatod meg a Te kegyelmedet. Így köszönöm néked, Uram, hogy kórházi ápolás közben is meg lehet tapasztalni a Te jelenlétedet. Köszönöm, Uram, hogy egy-egy ilyen érettségi találkozón, egy-egy régi csoportok összejövetelein is ott lehetsz a Te világosságoddal, igéddel. Így kérlek én is, Urunk, a volt osztálytársaimért, add meg, hogy azt, amit ott hallhattak, megérthettek, az működhessen a szívükben. Add meg a szabadulás örömét, Urunk, ennek az alkoholista fiúnak is, meg Te adj megelégítetést a nagy vagyont elvesztő osztálytársunknak is. De sokan vagyunk itt is, Urunk, akik nagy nehézségekkel, betegségekkel, élet zsákutcákkal küszködünk. Te add meg, Urunk, a megváltást, a megszabadítást mindannyiunk számára. Hálás a szívem, Uram, hogy Te nem feledkezel meg rólunk. Köszönjük, hogy ebben a hazában, ebben a nemzetben élhetjük az életünket. Adj, Uram, olyan vezetőket most választásra készülve is, akik hajlandóak önmagukat feláldozni azokért, akiket képviselnek. Adj olyan készséges szívű embereket, akik neked akarnak szolgálni, a Te utadat keresik. Hadd kaphassunk így is áldást, Urunk. Köszönöm, hogy a legyén életünk is ott van a kezedben. Így adunk hálát, Urunk, ezekért a gőgicsélésekért is itt a gyülekezetben. Te add meg a kisgyermekeket, lent az alaksorban a nagyobbakat. Add meg, hogy ki a maga korához képest kapja meg az üzenetet Te tőled. De légy azokkal is, akik még magzati állapotban vannak. Te add meg nékik a megszületés lehetőségét. Áld meg az anyákat. Áld meg a családokat, Urunk, hogy ahová érkezik a gyerek, ott biztonságban érezhesse magát, és kiteljesedhessen az élete. És könyörgünk azokért is, akik még ezután fogadnak meg. Add meg, Urunk, hogy azok az emberek, akik gyermeket vállalnak már, most felelősséggel tekintsenek afelé, a gyermek felé, aki érkezik az életükbe. Így formáld, alakítsd, és tedd áldássá, Urunk, az életünket családban, közösségben, hogy megelégítetést kaphassunk mind lelki értelemben, és mind testi értelemben is. Köszönjük, hogy előtted van a gazdálkodásunk, így áld meg azokat, akik nem tudnak magukról gondoskodni, add meg, hogy segítségül lehessünk feléjük, hogy a magukról való gondoskodás felelősségét azt megérthessék, és elindulhassanak abban. Légy a hajlék nélküliekkel is, Urunk, hogy te nálad találhassanak életet, megoldást, és add meg, hogy ki a maga helyén feléjük is tudjon szolgálni. Hálás a szívem, Uram, azért, hogy földi életünk során olyan sok kívánság, hívság közepette is vezetsz az úton, és megtartasz az úton, és majdan elviszel arra a helyre, amit megígértél nekünk. Jó volt énekelni az éneket is, hogy Jézus él, halleluja. Hadd legyen a szívünkben ez a bizonyosság, ez az öröm, hogy te élsz, és nem veszett el a reménységünk földi életünk során, ott lehessen szemünk előtt a mennyei elhívásod. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.